Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vígdan vagyok a mikrofonnál, és a mai Kaleidoszkóban vendéget köszönthetek a stúdióban, méghozzá Szabó Juditot, a Juma Kutya Iskola vezető oktatóját. Szia Judit!
Szia Dalma, köszöntöm a hallgatókat!
Arra gondoltam, hogy a mai napon beszélgessünk egy picit a kedvenceink etetéséről. Gondolok itt az alatt, hogy egyáltalán mivel etessünk.
Hát én táppárti vagyok, tehát én nem preferálom a barfos, nem ítélem el, ne érts félre, csak nem tartom fontosnak.
Egyáltalán mi az a barf?
Ugye a barfos etetésnek hívják azt, amikor valaki nyers hússal etet, de ez nem ennyiről szól, hogy én most oda dobok egy nyers csirkecombot, vagy egy kiló marha húst. Ez azért ettől bonyolultabb. Meg van, hogy milyen húsból mennyit, mennyi vörös hús, mennyi fehér hús, mennyi porc, mennyi csont, ez mellé mennyi balanszanyag, rizs, tészta, zöldség, párolva, turmixolva, tehát hogy sok minden van. Ezen kívül, hogy én most hússal etetek. 250 kilónyi kutyám van. Most átlag gazdinak egy 20-30 kilós kutyája van otthon, na nekem 250. Ez 9 kutyát jelent, ebből 8 nagy testű. Na most ennyire, hát üstbe főzhetnék minden nap. De nincs az a jó Isten, hogy én ezzel ennyit pepecseljek. Egy-kettő nem is érek rá ezzel ennyit foglalkozni, tehát azért kellene egy gyereket nevelni, az embernek van háztartást, de nekem is megvan minden más dolgom azon kívül, hogy mi hétvégén, meg hétköznap minden délután kutyázunk, meg kutyát oktatunk. A hét többi napján a szabadidőben azért nekem is van egy család, van egy kertes ház, fent kell tartani. Volt egy idő, amikor csak az első kutyánk volt a Bruno, az erdélyi kopó, akkor volt egy idő, amikor sokat főztem marhatőgyet, marhatüdőt, marhamájat, tehát amikor így hozzájutottam ilyen finomságokhoz, de hát akkor csak egy kutyám volt, tehát főztem egy héten egyszer egy nagy edénybe a gázon, mint hogyha egy családra főznék, a legnagyobb edényét az ember előveszi, és akkor földob egy nagy húslevest, és akkor nincs ezzel gond, ez kitartott egy hétig, mert most mennyi idő egy rizst vagy valamit hozzácsinálni, de hát ez az idő elmúlt, roham léptekkel egy sok kutyám. És ez nekem nagyon sok macera. Van, aki ugye megfőzi egy héten egyszer, leteszi fagyasztóba, kiporciózva a megfelelő adagot, sőt, mondok jobbat, van egy olyan vállalkozás, aki ezt a piacirést észrevette, és ugyanúgy, ahogy az embereknek is előre csomagolt gyors fagyasztott kaját lehet vásárolni, és hazaviszed, és beteszed a mikróba, és kész, ugyanígy lehet most már megfelelő összetétellel, ahogy te kiválasztod, az állatkádnak való kaját megrendelni, és oda jön házhoz. Vereld az egyheti adagot előre, és megkapod, és minden nap kiveszed. Van az a réteg, aki egy ezt megengedheti magának, kettő, akinek fontos, hogy a kutyája így egyen, mert abban hisz, hogyha tápot eszik, akkor az egészségére általmas, és ő neki barfosan kell etetnie, mert akkor mindenféle betegséget el tud kerülni. Én láttam olyat, aki barfosan etetett, és mégis rákos lett a kutyája. Tehát most akkor én erre is tudok prót meg kontrát. Olyan embert is ismerünk, aki életében egy 100 cigit nem szívott, mégis tüdőrákos lett, meg olyat is, aki 80 éves örök életében dohányzott, napi dobozszámmal szívta, és soha nem volt semmi baj. Tehát, hogy ezt a kutyáknál sem tudom szerintem így meghatározni. Ebből kifolyólag én nem hiszek a barfos etetésben. Minden tiszteletem azért, aki ezt jól csinálja, és odafigyel erre a történetre, én erre képtelen vagyok. És én ezért lusta gazdi vagyok, én táppal etetek.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szabó Judittal, a Juma Kutya Iskola vezető oktatójával.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Szabó Judittal, a Juma Kutya Iskola vezető oktatójával beszélgetünk. Ugye az előző blogban beszélgettünk a barfos etetésről, egyáltalán mi a barf. Beszélgessünk most egy kicsit arról, Judit, hogyha nem barfosan szeretnénk etetni, hogyan tudunk jó tápot választani a kutyusunknak?
Az első probléma, amivel amikor megérkeznek hozzánk a gazdik, az az etetés. Hogy és mivel. És hát ugye vannak jó nevű tápok, amiket sokat látunk a médiában, és megvehetők nagy bevásárló központokban, na azt nem kell megvenni. Sajnos ezeknek az összetételében sokkal több a csirke csőr, csirke karom, meg mindenféle ilyen összetevő. Tehát, hogy ezek nem kutyatápok. Ezt, ha kiteszed az egérnek, csalinak, akkor az egér is kikerüli. Egy jó kutyatápra jönnek az egerek, de egy rosszra nem. Inkább beszéljünk arról, hogy azért a tápok is korra, fajtára lebontva egy jó minőségű tápnak már találsz csoportosítást. Tehát találsz olyat, hogy kölyök, de nagy testű kutyának való táp. És azt úgy találom meg, hogy midi papi, vagy maxi papi, vagy tehát, hogy papi tápokból, vagy junior tápokból is találsz kis testűnek, közepes testűnek, nagy testűnek valót. És találsz felnőttet, ezeket általában az adult tápok, azt is kis testű, közepes testű, nagy testű kutyának valót. És akkor ugye 10 év környékén szoktuk már ajánlani a senior tápokat, azt is találsz kis testűnek való seniort, nagy testűnek való seniort, közepes testűnek való seniort. Tehát ez a csoportosítás azért már megvan egy jó típusú tápban, Általában a jó tápoknak az ismérve az az, hogy a bevitt mennyiségnek töredékét fogja kikakilni a kutya, mint végtermék. Ugye egy tápnak, már nem csak a jónak, hanem minden tápnak, ugye adagolás van a hátuljára írva. Megvan, hogy hány hónapos korban mennyi gram tápot adj egy mondjuk végkifejletbe kb. 50 kilós kutyának. És akkor az a napi adag. Tehát, hogyha én még háromszor etetem, meg kölyök kutyáról van szó, akkor ezt a napi adagot osztom három felé. Egy jó minőségű tápnál a végtermék kevés, sötét barna és jól összeszedhető. Tehát amikor odamész lapáttal, söprűvel, kiskapával összeszedni, akkor az megtartja az állagát, az könnyen föl tudod egy lapátra söprögetni, és kényelmesen bele tudod dobni a kukába. Tehát egy jó minőségű tápnak az első ismérve az, hogy szép a végtermék utána. A második az az, amit ugye azért el kell telni egy kis időnek, hogy szép a kutya szőre. Ez egy fontos dolog, mert a kevésbé minőségi tápokból az első dolog, amit kihagynak, az a szőr állapotáért felelős adalékanyagok, most fogalmazunk így, tehát olyan nyomelemek, olyan vitaminok, amik arra szolgálnak, hogy szép egészséges szőre legyen a kutyádnak. Egy fakó, mat szőrű kutya biztos, hogy nem jó tápot eszik. Egy olyan kutya, aminek csillog a szőre, az jó minőségű tápot eszik. És hogyha egyszer látsz együtt sok-sok kutyát, akár csak kölyökkorban, mint mondjuk nálunk a kutyóviban, akkor megmondom, hogy melyik eszik jó tápot, és melyik nem, mert látod a szőrnek a tapintásán, a fényén, a csillogásán, ahogy a nap rásüt és megcsillan, hogy az jó tápot eszik-e vagy sem. Szóval a jó minőségi tápnál jó a szőre a kutyának, és azt gondolnánk, hogy ez sokkal drágább, és nem. Mert hogyha kiszámolod, hogy egy jó minőségű tápból mennyiségre mennyit kell adnod egy nap, meg kiszámolod, hogy egy rossz minőségű tápból kétszer annyit kell adnod egy nap, akkor fel annyi ideig elég ugyanaz a mennyiségű táp a rosszból, mint a jóból, mert többet kell adnod. Többet kell adnod belőle, több a végtermék, többet kell takarítanod, ha véletlen nem a fűre, földre, hanem a betonra, vagy valami olyan helyre piszkít a kutya, akkor bosszúság, takarítás. Tehát, hogy azért ezt ki kell osztani, szorozni, de attól, hogy egy táp drágább és effektív, odamész a táposboltba, és azt mondják neked a 15 kilós tápra, hogy 17 ezer forint, az nem jelenti azt, hogy az árérték vagy áridő arányban rosszabbra jön ki, mint egy 15 kilós táp 7-8 ezer forintért. Végig kell gondolni, meg kell nézni az adagolást, ki kell számolni, meg kell nézni, hogy neked mit ér meg, hogy az a végtermék könnyen összeszedhető legyen. Amikor nálunk vannak kutyák, amelyek kenelekben vannak, elcsukva, amikor nem tréningezünk velük, vagy nem olyan a helyzet, akkor nem mindegy, hogy abból a kenelből neked mit kell összeszedni, és hogy milyen sűrűn kell neked az gőzborotváva takarítgatni, hogy az normális vállalható kenel legyen. Tehát, hogy azért egy csomó bosszúságtól tud megmenteni az, hogy normális kakit kell összeszedned bárhol is.
Mi újság van a nedves tápokkal, ugye a konzervekkel?
A konzerv, kutya párizsi, pástétom, ezeknek nincs szüksége a kutyának. Most, amikor be kell adni egy gyógyszert, és belearakod egy kis párizsibe, vagy egy kis virslibe, mikor ilyen helyzet van, vagy ilyen szituáció, akkor nem mondom, hogy ez rossz. De alapjáraton a kutya nem gurment, tehát, hogy nincs szüksége az ízlelő bimbóinak a változatosságra. Abszolút el tud élni kölyökkorban 10 hónap, egy év, másfél éves koráig ugyanazon a tápon, ezután egy felnőtt tápon, majd azután egy szenioron. Tehát arra jó, hogy beadj neki ilyen gyógyszereket, és magától megegye, és ne kelljen a torkán letuszkolni. De ezek az ételek, ezekben több a zsír, a víz, meg a szója, mint a normális tápanyag a kutyának. Ezt nem úgy hasznosítja a kutya, hogy kell, ezt azonnal raktározza, zsírt képez belőle. Most, ha itt egy állatorvos kérdezel, akkor teljesen más dolgot alakít át a kutya zsírrá, mint az emberi szervezetet. Másképp raktároz, másképp működik. Nincs szüksége ilyen dologra egy kutyának, csak hízlalom vele teljesen feleslegesen. És ráadásul árban is drágák, tehát, hogy ezek nem olcsó dolgok, és egy idő után azt fogod észrevenni, hogy a drága kutyuskád az nem hajlandó megenni csak a pástétomot, a konzervet, a kutyapárizsit, vagy az emberpárizsit, vagy ha főzöl neki. Ha valaki hozzánk jár, akkor egy mondással biztos hazamegy. Válogatós kutya nincs, csak olyan, amelyik nem éhes. Tehát, ha én egy bizonyos táppal szeretném eltetni azt a kutyát, és én azt megvettem, akkor azt az én kutyám meg fog élni. Egy, az én kutyám nem válogatósak, tényleg, mert amit elég teszek, azt megeszik, mert tudják, hogy vagy ez van, vagy nincs más, és ha válogat, akkor hónap után is ezt teszi még, tehát, hogy nincs ezzel probléma, tehát mondjuk az én kutyám nem válogatnak. Nálam a kis rottweilerem az, hát fény évente egyszer, ha lát virslit valami ilyen kutyóvis rendezvényen, vagy ha véletlenül a gyerek lejt egy kis császárszalonnát, mert kotnyeleskedik ott közben, de alapjáraton tápon dolgozunk, tápra dolgozunk, tehát tápon él. Én nem támogatom, és én nem preferálom, és aki hozzánk jön, azt én mindig maximálisan leszoktam beszélni az ilyen dolgokról. Nem tudod úgy kiadagolni, nem tudsz rá úgy odafigyelni, csak elkényezteted a kutyát teljesen feleslegesen, sőt, mondok rosszabbat, nem mondjak gyártót meg márkát, de nagyon sokat lehet a tévében látni, ilyen szép vigyorgos fogsor volt, és van belőle ilyen rákcsa, meg izé, magára a márkára gondolok, ezek a márkák gyártanak nagyon gyönyörű csontalakú jutalomfalatokat, kekszeket, izé, na ezekre sincs szükség egy kutyának. Amikor hozzám valaki kijön kutyaiskolába, akkor én mindig azt szoktam mondani, főleg ha óvodába jön, hogy az elején hozzon virslit, párizsit, sajtót, téli szalámit, lecsókolbász, turista párizsit. Tehát nekem mindegy, csak valami olyat, ami nedves, gyorsan csúszik, szívesen fogyasztja a kutya, és kedve lesz érte dolgozni, de a cél az az, hogy az óvodában én a gazdit megtanítsam arra, hogy otthon a saját kajájáért dolgoztassa meg a kutyát, és utána az óvodába is a saját kajáját tudja hozni. Nekem van barfos gazdim, aki ide hússal jön. Van olyan gazdim, aki óvodában már a saját tápját hozta a kutyának, és dolgozott rá. Van olyan gazdim, aki meg birstit hoz a kutyának. Tehát, hogy csak ezektől a előre csomagolt, zacskós, kicsi csontalakú, száraz, csak a kutya szomjas rá, nyammonyognia kell, fél óra, mire megrágja, lenyeli, tehát ezektől én nekem a hajam kihullik, és általában a gazd is rájön gyorsan az első óvodám, hogy igazából erre nem működik a kutyája.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szabó Judittal, a Juma Kutyaiskola vezető oktatójával.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Szabó Judittal, a Juma Kutyaiskola vezető oktatójával, akiről az etetésről beszélgetünk. Beszélgessünk most azokról a dolgokról, amiket tilos, és ismétlem szigorúan tilos adni a kutyáinknak.
Csoki, kezdjük ezzel. Nincs szüksége a kutyának csokira. Semmilyen formában, se túróridiban, se semmiben. Fagyi. Ez még egy nagy és új keletű dolog. Hogyha már elmegy az ember fagyizni, akkor hagyja a kutyát is fagyit nyalni. Nincs szüksége a kutyának fagyira. De hát, hogy nem neki van kitalálva. Persze megeszi, mert ízlik neki, vagy mondanám, hogy azért ő is érez ízeket. Tehát az, hogy nincs szüksége az ízekre, az nem azt jelenti, hogy nem érzi, hogy most milyen íze van annak, hanem egyszerűen ő neki nem kell az, hogy az egyik étjen csirkét tegyen, a másik étjen bárányt tegyen, a harmadik étjen vadisztot tegyen. De ettől függetlenül nekünk is ugyanabból a tápcsaládból, ugye mi foglalkozunk táppal és sárulunk tápot, egy bizonyos olasz prémium és szuperprémium tápcsaládra foglalkozunk. Nekem van, hogy a kutyám vaddisznósat kap az egyik hónapban, mert azt kapunk a nagykertbe, nem van, hogy bárányosat, mert az van, van, hogy struccosat, tehát hogy nincs ezzel gond, hogy más ízű tápot eszik, de alapjáraton erre neki nincs szüksége, nem fogja az egyiket jobban enni, mint a másikat, mert egy normális kutya mindent megeszik, amit kap, tehát hogy nem válogat, de ettől függetlenül nincs szüksége csokira.
És mérgező is, hogyha jól tudom.
Egy van, igen, de azt azért tudni kell, hogy nem attól a csokitól lesz baja a kutyának, ami a túrórudi borításán van, tehát hogy azért attól egy nem lesz baja. Kettő, azért ezek a lila tehenes tejcsokik, ezekben nem fog belehalni a kutyád, mert olyan kicsi a kakaótartalma, tehát nem a csokoládé mennyisége a lényeg, hanem a kakaótartalom az, ami nem jó a kutyáknak, és akkor vannak ezek a magas kakaótartalom, 70-89, na azt ne adja a kutyádnak, és akkor mondanék olyat, ami meglepő, a szőlő. Azt mondjuk kevesen szokták tudni, hogy a szőlő alapjáraton mérgező. Most ez se arról szól, hogy te eszed a szőlőt, lepottyan két szem, és akkor a kutya abban most vége lesz, hanem maga a szőlőmagnak az emésztése toxikusságot okoz a kutyáknál. Tehát, hogy a maggal van a gond a kutyáknál. Ez az, ami gond szokott lenni. Sok kutya a mérgezőségen kívül allergiás bizonyos ételekre, általában a csirkére. Utána kell olvasni, most én nem tudom, kinek milyen virág van a kertjébe, de hogyha van kutyád, és van otthon virágod, akkor nézd meg, hogy az a virág mérgező-e vagy sem a kutyád számára. Most ha nem nyúl hozzá, nem bántja, akkor ezzel nincsen probléma, de nem ajánlatos olyat tartani egy udvarba, amitől baja lehet a kutyuskádnak, úgyhogy érdemes inkább olyat ültetni, amivel nincsen problémája.
Akkor jöjjön a kedvencem, és akkor most megint előadom a kezdőgazdit, beszélgessünk egy picit a csontról.
Az a gond, hogy a csont az nem kutyakaja. Tehát itt kezdjük. Mert az, hogy most odaadsz neki egy csirke mellett csontostól, azra is nagyon kell figyelni, hogy nem daraboljuk össze, hanem ha már odaadod, akkor adod egészbe. Tehát én mondjuk az én törpesnaúcerem, hogyha úgy van, mi télen szoktunk farháttal letetni, mert a kacsafarhátnak magasabb a tápanyag tartalma, és ez egy nagyon jó hízlaló dolog télen a kutyáknak. Hazaviszünk egy rekeszt, az 12 kg, és azt egyetetésnél nagyjából így szét is szortad, és még a nagy ágyoknak kb. 5 percbe tart egy egész kacsafartát elfogyasztása, addig a törpe snauceremnek 20. De mindezt, hogy sikeresen véghez tudja vinni úgy, hogy a nagyok nem lopják el, hát nem, esett ez a fejére, bemegy az autó alá, farhátastól. És akkor ott a nagyok nem tudnak utána menni, és akkor ott szépen megbeszi a farhátat, és akkor lefogja a lábával, húzza, tépi, de úgy, ahogy neki jó, ha összedarabolod, akkor lenyeli egybe. És saját tapasztalat is, Isten lássa lelkem, már úgy, hogy voltam állatorvosi asszisztens, én jó fej akartam lenni, pulykanyagból csináltam otthon ragulevest, és én oda akartam adni a csontot a kutyának. Soha többet. Mert én rohadt jó fej akartam, hát dobjuk már ki, hát igazából ez nem csöves csont, nem akad meg a szájpadlása, nem ezt semmi baja, hát egy dolgot elfelejtettem. Ez az én nem normális idióta törpesnauceram, ezt úgy, ahogy van, egybe fogja lenyelni. És akkor egyszer csak azt látom, hogy ez a csont, ez a kis pulykanyag csont, ami így ilyen kis darabra volt elvágva, ez se lese föl, és ez ott megakadt. És mindegy, mit csináltam a kutyával? Hát mondom, a vége az lett, hogy könnyékig nyúltam le a torkába, és mivel kifele nem tudtam szedni, ezért befele toltam. És mivel nem sok volt tényleg, tehát hogy egy vagy két darab ilyen pár centis csontról beszélünk, de maga az emésztése nem volt világ vége a kutyának, hanem csak ez, ahogy ez az idióta lenyelte és megakadt ott a nyelőcső meg a gége között, na, ott áttoltam, és akkor onnantól kezdve a gyomorban már jó helyen volt, tehát ott már nem volt vele probléma, ki is jött belőle, tehát szikrekedés és se lett semmi, tehát illetve nem adtam annyit, hogy ebből baja legyen, csak a lenyelésnél volt gond, na, az összes többit azóta kihaigálom. Tehát, hogy ilyet nem adok nekik soha többet, én ezt még egyszer nem csinálom. Szóval nagyon sokszor látunk olyat, hogy idős nénik, mert olcsó, meg kis pénz, meg itt, haza viszik a csirkenyakat, és akkor azzal tolják, tömik a kutyát, mert jaj, az milyen jó, mégiscsak húst teszik. De nem jó, mert nyaknak túl nagy a csonttartalma, kevés a minden más benne, és ebből kifolyólag abszolút nem kell ilyet a kutyának adni, főleg nem az, hogy ez a kutya csak ezt tegye. Tehát az a legnagyobb gond, amikor nem adok mellé se tápot, se rizst, se semmit, ami plusz lenne az emésztést segíteni, vagy bármi. Mert az, hogy valaki odaadja grátisba a maradékból ezt a húst, esetleg a húslevesből ráönti, és a levét, meg a tésztát a tápra is hozzáadja, abból a legkevesebb probléma szokott keletkezni. Amikor valaki csak ezzel eteti a kutyáját, és csak ez a kajája, na azzal szokott probléma lenni. És az nem jó. És amikor székrekedése van egy kutyának, akkor két verzió van. Vagy föntről megoldjuk parafinolajjal, vagy hátulról beöntéssel. Na most van olyan kutya, amivel a beöntést meg lehet oldani hátulról úgy, hogy ébren van. Van olyan kutya, amelyiket altatni kell ehhez a beavatkozáshoz. És akkor ezeknek mind-mind-mind költsége van. Tehát ugye ezt ki kell mosni belülről, és ez nem egy jó mókat.
Szóval ne adjunk se csokit, se csontot, se szőlőt, se semmi ilyesmit.
Nézzük meg a virágokat, hogy milyenek. Tehát azért ha már kutyát tartunk, akkor vagy menjünk olyan helyre, ahol erről fölvilágosítanak minket, vagy nézzünk utána, hogy mire nincs szüksége szerencsétlen kutyának, még mert előbb kell eltemetni, mint hogy boldog éveket éljünk le együtt.
Köszönjük szépen, hogy ma is rendelkezésünkre álltál, hallgatóink pedig tartsanak velünk továbbra is.